Útközben. Anzix.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, egy zarándok hölgy a beszélgető társam, aki nagy lelkesedéssel járja a zarándok utakat. Két útjáról tudok, Szent Ferenc nyomában van egy nagyon szép út Közép-Olaszországban, illetve a Szentföldön is járt. Engem most elsősorban Szent Ferenc érdekelne, de még előtte is ki Janiga Emese, akinek szenvedélye az zarándoklat.
Itt élek Budapesten, és volt szerencsém néhány évig Olaszországban is élni. A Szent Ferenc nevéhez kötődő zarándokút 2007-ben került az életembe, és egy picit fontos részévé is vált. 2006-ban az első zarándok élményem a spanyolországi Szent Jakab zarándokút volt, úgyhogy elmondhatom, hogy mind a három fontos zarándok helyre eljutottam.
Elejétől végig a spanyolországi szakaszt bejárta?
Igen, a 800 kilométeres klasszikus Szent Jakab utat jártam 2006-ban.
Egy könyv is egyelőre kéziratban, itt van előttünk az asztalon, a Szent Ferenc nyomában, Szent Ferenc ösvénye című úti könyvet lefordította jó pár évvel ezelőtt, kiadója még nincs.
A Szent Ferenc nevéhez kötődik az olasz nyelvtudásom. Konkrétan ez a zarándokút volt az indító, és 2007-ben az akkor létező olasz nyelvű útikönyv második kiadásával indultam el gyalogosan ezen az úton.
Meg egy szótárral.
Igen, egy szótár is volt nálam némi segítséggel, és többször el is tévedtem pontosan azért, mert nem értettem pontosan a szöveget, és beleszerettem ebbe az útba, minden egyes lépésébe, és Szent Ferencet magát is ott ismertem meg ezen az úton. És annyira megtetszett, hogy nagyon-nagyon erős késztetést éreztem, hogy megtanuljak olaszul, hogy le tudjam fordítani ezt a könyvet, és nem csak magamnak, hanem a magyar zarándoktársaimnak is, hogy ezt a szépséget megoszthassam velük is.
Szent Jakab és a spanyol nyelv nem került ilyen közel önhöz, mint Szent Ferenc és az olasz nyelv a Camino során?
Nem. Néhány szót tanultam spanyolul még készülve az első zarándok élményemre. Egyáltalán nem. Szent Ferenc megérintett mindenestől.
Tehát ez a Szent Ferenc útja übereli az El Caminót, legalábbis szubjektíve, Janiga Emese szerint?
Minden számomra.
Mi a jó ebbe az útba? Honnan, hova megy, és mi a szép ebbe az útba, mi a szép Szent Ferencbe?
Sokan szokták kérdezni, hogy mi a különbség a spanyolországi Szent Jakab út és az olaszországi Szent Ferenc út között, miután sok magyar társunknak megadatott ez a szerencse, hogy Spanyolországban zarándokoljon akár egy hónapon keresztül is. A számomra a legjelentősebb különbség az, hogy még Szent Jakab azon az úton nem járt, Szent Ferenc szinte mindenhol járt, nem is szinte mindenhol járt, és gyakorlatilag az egész út során elkísér minket, és tárt karokkal vár minket minden, ami Szent Ferenc életéhez kötődik, apró csodák, nagyon-nagyon fontos életesemények az ő életéből, és ott van velünk, szinte tapinthatóan az épületek, az emberek, a történetei mesélnek folyamatosan az egész út során róla.
Nem is gondoltam erre, de abszolút érthető és hatalmas különbség tényleg. Szent Ferenc szinte társa ezen az úton, mert Szent Ferenc életének apróbb, nagyobb, jelentősebb, kedves vagy keserves eseményeiben osztozik az ember, nem?
Pontosan. Tehát ez a zarándok út is Laverna hegyén kezdődik. Lehetne fordítva is, hogy oda...
Laverna, Alverna, több néven szerepel.
Igen, a magyar fordításokban Alvernaként van említve.
Onnan indul az út, tehát nem ahol megszületik, nem az életrajzának a kronológiáját követi az út, hanem ahol a stigmákat megkapta, ott indul az út, ugye? Tehát ahol legközelebb került az Úr Jézus az életében.
Ez az úti könyv onnan indítja Szent Ferenc nyomában járást gyakorlatilag, és Assisi városa a közepén van, tehát félúton van. Lehet több irányba is járni nyilvánvalóan, kinek mi a fontos. Alverna vagy Laverna hegyén indul a zarándokút, ahol Szent Ferenc a stigmákat megkapta. És akár nézhetjük ezt úgy is, hogy ez az ő életében legmélyebb és legfontosabb esemény ad erőt nekünk ahhoz, hogy ezt a 350-380 kilométert végigjárjuk. Megpihenjünk egy picit a sírjánál, Assisiban félúton, és a végén elérkezzünk Poggio-Bustoni-ba, a Ferences megbocsátás helyére.
300 hány kilométer?
350 kilométer van írva, az útikönyvben van 380 is, és lehet, hogy nem tűnik soknak mondjuk a spanyolországi 800 kilométerrel összehasonlítva, viszont itt az olasz Appennineken keresztül haladunk le, fel, és nem feltétlen sokszor lankás dombokon keresztül.
Zarándokút népes, vagy pedig csendesebb, mint az El Camino. Gondolom, ez még kevésbé bejáratott, de nem tudom.
Egyre többen megismerik szerencsére, de közel sincs olyan, hát mondjuk úgy tömeg, mint a spanyolországi úton.
És vannak zarándokszállások, föl van szakaszolva úgy, hogy követhető a dilettáns vagy kezdő zarándoknak is?
Lehet követni, egyre több a szállást. Nem nevezném őket zarándokszállásnak, tehát megint csak a spanyolországival hozom összehasonlításba. Itt nincsenek kifejezetten zarándokszállások. Meg lehet szállni kolostorokban, akár ferenceseknél, akár klarisszáknál. Meg lehet szállni úgynevezett agriturizmokban, a vidéki szálláshelyeken, családoknál. Tehát számos lehetőség van, természetesen meg lehet szállni hotelben is, hogyha erre kerül a sor. Én az egyszerűbb szállásokat szoktam előnyben részesíteni, és csodálatos élményekkel ajándékozott meg eddig mindegyik.
Egyszerre tette meg az utat, tehát elindult és végigjárt az egészet, vagy pedig több szakaszban, hogy adatott meg?
Legelső alkalommal 2007-ben Assisi városáig jutottam el, ez 8 nap gyaloglásról szólt, és amint mondtam, ugye sokszor eltévedtem, mert nem értettem az olasz szöveget egészen, és 2009-ben már egy félig elkészült fordítással a kezemben jártam végig az utat. Egyrészt szerettem volna az egészet egyben látni, másrészt pedig magát a fordítást is ellenőrizni, hogy nincsenek benne tévedések, mert elég csak egyszer azt írni a balra fordulás helyett, hogy jobbra is, és aki követi ezt a leírást, lehet, hogy egy picit el fog tévedni. Úgyhogy 2009-ben végigjártam, azóta pedig sokszor voltam bizonyos szakaszain.
És nincs úgy ki fölfestve, mint a Mária út, vagy a országos kék, hogy egyik fától, egyik jeltől látja másikig az ember, tehát kalandosabb végül is egy ilyen út.
2007-ben még egy picit az volt, azóta természetesen a jelzések gyakoribbá váltak, és folyamatosan frissítve vannak. Angela Seracchioli, ennek az útnak az anyja, gondoskodik folyamatosan a jelzések karbantartásáról, a jelzés pedig maga a Sárga Tau, amely Szent Ferencnek a kedve.
Sárga Tau, igen. És ki ez az Angela? Ez az angyal?
Igen, ez az angyal. Angela Maria Seracchioli, ő 2002-ben járt a spanyol El Caminón, és akkor úgy érezte, hogy ketten kísérik az ő útján. Az egyik oldalán az ő akkor már nem élő édesanyja járt vele, a másik oldalon pedig Szent Ferenc. Mm. És amikor hazaért, úgy érezte, hogy szeretné az olaszok szentjét, Ferencet és a hozzáfűződő helyeket felkutatni, végigjárni, és ahogy végigjárta ezeket a helyeket, kirajzolódott számára a térképen ez az útvonal.
Ez nem olyan ősi, mint a Camino, vagy nem olyan ősi, mint Szent Ferenc, hanem annál jóval fiatalabb ezek szerint. Nagyjából egy jubileumi éve volt a ferenceseknek, talán 2009-ben, a rend alapításának 800. évfordulója, és hát nagyjából akkor született az ötlet, nem?
Picit korábban, már 2003-ban megírta a könyvet, végigjelölte az útvonalat, 2004-ben jelent meg az első olasz nyelvű úti könyv. Meg kell azonban jegyeznem, hogy nem ő az első, aki ezzel foglalkozik. Egészen 100 évvel visszamehetünk az időben, és talán akik Szent Ferenc életével kicsit komolyabban foglalkoznak, Johannes Jørgensen nevét biztosan ismerik, ő egy dán megtért íróköltő volt, és 1908-ban járta végig, igaz, hogy nem gyalogosan, de vonattal és néha sétálva is.
Hányban?
1908-ban. Ezeket a helyeket, amelyeket ez a zarándokút is érint. Természetesen akkor ő nem tervezett egy zarándokutat, és nem látta ezeket jelzésekkel, egy gyönyörű könyvet írt erről több mint 100 évvel ezelőtt.
Képek is vannak benne?
Nincsenek, nincsenek. Szerintem, ha az ember olvassa, akkor maga elé képzeli azt, amiről ő beszél.
Magyar kiadása van ennek, egy könyvnek egyébként?
Igen. 1937-ben vagy 38-ban adta ki egy kolozsvári kiadó.
Emesének megvan?
Igen, megvan.
És találkozott ebben a könyvszerzővel, ebben az Angela Maria Seracchiolival?
Nagyon jó barátok vagyunk. Valószínűleg a barátságunk ott mélyült el, ha lehet ezt így mondanom, amikor megtudta, hogy elterveztem a könyv magyar nyelvű kiadását, és azóta nagyon-nagyon sokszor találkoztunk, és ő is járt itt 2011-ben, és találkozott magyar zarándokokkal, beszélgetett velük.
Ő egy civil hölgy, vagy egy apáca?
Igen, ő egy civil hölgy, és 2003 óta elkötelezett Szent Ferenc útja iránt. Ott is él Assisiben.
És gondolom, számos nyelven megjelent azóta, vagy több nyelven megjelenhetett ez a könyv azóta. A magyar kiadás még várat magára.
Sajnos várat magára, 2010-ben készült el nagyon kedves segítségekkel ennek a könyvnek a magyar nyelvű változata, és 2012-ig próbálkoztunk magyar kiadó felkeresésével, aki vállalta volna ezt a megjelentetést. Sajnos nem sikerült, kudarc. Szóval vallott ez a próbálkozásunk. Idén újra nekifutunk, és bízunk abban, hogy találunk egy olyan lelkes kiadót, aki ennek a szépséges könyvnek a magyar megjelentetésében partnerünk lesz.
Mi a különbség a természet szeretet, a kirándulás, a turistáskodás és a zarándoklat között? Miben más?
Hogyha most erre az útra gondolunk, Szent Ferenc nyomát járva, Szent Ferencnek az életeseményei átitatják ezt az utat. Minden egyes lépéssel, minden egyes helyszínnel, amit érint ez az útvonal. Gyönyörködünk a tájban, gyönyörködünk az épületekben, amiket érintünk, a középkorból megmaradt szépségekben, és természetesen élvezzük az olasz gasztronómiát is. Ugyanakkor ott van Ferenc végig velünk, a templomokban, a remetességekben, a barlangokban, és ez adja az óriási különbséget egy túraút és egy zarándokút között. A sírját meglátogatjuk, de talán azok a helyszínek, ahol ő imádkozott, ahol a stigmákat kapta, ahol a csodák történtek vele általa, sokan mélyebben megérintik az embert, mint maga a sírja.
És itt is van egy ilyen zarándok könyvecske, kicsit hasonló, mint az Országos Kék Túrának is van egy ilyen pecsételős könyve, és azt hiszem a Kaminónak is, kézről kézre adják az ember, tehát be kell csekkolni, és úgy zarándokol az ember?
Kredenciának hívják, igen, ez egy zarándok útlevél, és lehet bele pecséteket gyűjteni. Belebélyegeznek minden egyes szálláson, esetleg templomokban, remetességekben, kolostorokban, és a végén vissza lehet nézni ezt a színes kavalkádot, amin keresztül mentünk pár hét alatt.
A zarándok magányos istenkereső, vagy pedig társasági lény, vagy mind a kettő? Tehát egy ilyen zarándoklat során emberkerülő, vagy pedig a zarándok társak sorstársakként jó cimborák?
Én azt gondolom, hogy ilyen is van, olyan is van, de lehet egy magányos istenkereső zarándokból egy fantasztikus társas lény is. Én jellemzően, amikor elindultam, egyedül indultam el. Ezen az úton mindig egyedül indultam el, és sohasem egyedül érkeztem meg. Bár kevesen jártak még 2007-9 környékén ezt az utat, és idén, nyár végén, szeptemberben lesz az első olyan élményem, amikor is ezt a szépséget megosztom másokkal is. Nevezetesen egy 12 fős zarándok csoport fog elindulni Lavernától egészen Rómáig, tehát nem csak Poggiobusztónéig, hanem ha már ott vagyunk a közelben, akkor elmegyünk Rómáig.
Minden utoda vezet, ott nem lehet eltévedni.
El lehet, de szerencsére a jelzések már biztosítják azt, hogy az ember biztosan megérkezzen oda a Szent Péter térre.
Meg van már a 12 utitárs, vagy a 11?
Nagyjából összeállt a csoport. Még egy-két bizonytalan tagunk van, úgyhogy ha valaki még szeretne, akkor csatlakozhat.
És hát gondolom, hogy a hátizsákban van minden, ami ehhez az úthoz kell. Nagyon minimál ártra kell berendezkedni, hogy az ember tudja vinni a házát, nem?
Bizony. Ezt szoktuk ezt mondani, hogy 10 kilónál többet lehetőleg ne cipeljen az ember magával. Különösen, hogyha nyáron teszi meg ezt a zarándokutat, miután nagyon meleg van.
Vizet. Hát nem kell téli kabátot vinni.
Hála Istennek nem, tehát a ruházat nem foglal nagy helyet, és nem jelent komolyabb súlyt a hátizsákban. Hálózsák mindenképp szükséges, tehát van egy-két olyan szállás, ahol azért jó, hogyha van nálunk. Egyébként a legtöbb helyen biztosított a tiszta ágynemű, még a legegyszerűbb helyeken is. És ugye a víz, és hát azért egy-két biztonsági felszerelés, mert soha nem tudhatjuk, hogy miért út közben.
Vagyis?
Azon túl, hogy én mindig szoktam mondani, hogy egy magas szárú bakancsot vegyünk fel, mert néha a terep megkívánja, tehát hegyeken, völgyeken megyünk keresztül, de soha nem lehet tudni, hogy egy bokaficam, térficam, bármilyen sérülés ér bennünket. Ugye erre mindig jó felkészülni, ami nyilvánvalóan plusz súlyt jelent a hátizsákban, de ismétlem, a terep egy picit kihívásokkal bír, úgyhogy minél könnyebb a hátizsákunk, annál könnyebb lesz ezeket az akadályokat venni.
Van-e botja a zarándoknak?
Jó, ha van.
Egy botja van, vagy két botja?
Egyel szoktam járni, mert akkor a másik kezem szabad, de hogyha két bot van, az még nagyobb segítség, mint hogyha négy lábunk lenne.
Lehet-e valami átlag árat mondani, hogy körülbelül mennyiért lehet útközben megszállni?
Hát igen, ez a nagyon nehéz kérdés az olaszországi zarándokutakkal kapcsolatban, nem csak ezzel. Olaszország nem olcsó.
Mert ugye El Caminosoktól hallott, hogy olyan 10-15 euró körül mindenhol találnak szállást. Nem tudom, hogy így van-e, de így volt valamikor.
Szállást még kevesebbért is Spanyolországban, itt sajnos nincsenek. Úgyhogy egy ilyen napi maximum 40 euróval érdemes számolni, ami a szállást és a meleg étkezést és reggelit fedi. Ez lehet egy picit kevesebb, és akkor nagyon örülünk neki, de sajnos ennyivel mindenképp számolni kell, plusz ugye az úti költséggel, tehát a kijutás és a hazajutás.
Szent Ferenc, melyek ha lehet választani, a legkedvesebb, vagy a legismeretlenebb, de nagyon kedves helyei az útnak, mert sok epizódja Szent Ferenc életének elég ismert, de egy ilyen zarándokút valószínű ismeretlen csodákat is tartogat a kívülállónak legalábbis.
Talán a magyarok számára, és nekem is, saját magam számára is új volt a Ferences kána ként emlegetett pici remeteség.
Ahol a vizet borrá változtatja, Ferenc?
Pontosan, pontosan. Gyönyörű hely. Már elég közel van ennek az útnak a végéhez, a Rieti völgyhöz, és ez nem csak egy pici remetesség, ez már az 1300-es, 1200-es években is állt ez a pici remetesség természetesen egy egyszerű formában.
Szent Ferenc életében állnia kellett, hogyha ott valamit csinált Szent Ferenc.
Igen, igen, pontosan. És a történet az, hogy Szent Ferenc egy fárasztó útja után betért ide, nagyon beteg lett, és a társaitól bort kért, és szégyenkezve mondták, hogy annyira szegények vagyunk, hogy épp hogy csak vízünk van, és kérte őket, hogy engedjék le a kútba a vízmerítőt, és amikor ezt a vizet odavitték hozzá, az akkor már bor volt, és nagyon-nagyon ízletes bor volt, amit megivott, és új erőre kapott Ferenc. És ez a kút ezzel a kis vas vödörrel máj napig ott áll a kis kolostor udvarán. Ez egy csodálatos hely. És ide nagyon kevesen jutnak el. Ami pedig számomra a legkedvesebb hely, ami Ferenchez kötődik, nem is egy, hanem igazából négy a Rieti völgy környékén, négy ferences kolostor, Grecsum, ugye, ami sokak számára ismert.
Igen, hol a Betlehem állítás hagyománya datálódik, vagy kezdődik.
1223-ra tekint vissza ez az esemény, amikor is a saját szemével szerette volna látni, hogy az Úr Jézus milyen körülmények között született és jött közénk, és ez meg is valósult akkor ott Szenteste. A Fonte Columbui kolostor, amit Ferences sínai hegyként is emlegetnek, több szomorú, nehéz esemény is kapcsolódik Ferenc életéhez ezen a helyen. Az utolsó reguláját itt írta meg. A La Foresta nevű remeteség egy gyönyörű, gyönyörű hely, ez egy igazi földi paradicsom, egy pici kolostor, és a végén pedig Poggio Bustone, ahol a ferences megbocsátás helye található.
Mitől van a megbocsátás helye, csak úgy dióhéjban?
Szent Ferenc 1209-ben töltött itt egy picit hosszabb időt, ugye ez még a megtérésének az első éveiben van, és csak néhány követője, 10-11-en vannak még együtt, tehát csak néhányan követik még. És még bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy ő jó úton jár-e, a bűnei miatt már akkor sír vezekel, és elvonul erre a rideg, kies, sziklás területre, és egy angyal száll le hozzá, aki az Úr Jézus és a Jóisten szavát közvetíti neki, mely szerint a bűnei bocsánatot nyertek, nem csak az ővé, hanem a társai is, és megerősítést kapott, hogy az út, amit választott, az nagyon jó, csak menjenek tovább, ne térjenek le róla.
Köszönöm szépen Jani Gajmesének, Szent Ferenc nyomában egy várhatóan a közeljövőben megjelenő útikönyv magyar fordítója, és hát Szent Ferenc szerelmese, zarándok, aki nem csak Szent Jakab útját, hanem ezt az olaszországi Szent Ferenc útját is töviről hegyire bejárta, ismeri. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Csuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.